Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves Sándor atya, kedves jó testvérek! Bevallom, hogy nosztalgiáztam, amikor 5 óra után megérkeztem ide a templomba, és valóban, ahogy a plebános atya mondta, annak idején itten 82-87 között nagyon szép 5 esztendőt volt alkalmam eltölteni közöttetek is. Hát ez már elég rég volt. És azt követően 11 évig voltam Mogyoródon, és immáron azt követően szintén 11. évet betöltöttem, sőt a 12-et megkezdtem Vác Deákvárott. Hát megy az idő. Mindenféleképpen nagyon sok emlék fűz ide a gyönyörű rákospalotai templomhoz, mert nagy idők voltak, sok fiatallal, gyerekkel, családokkal, és bizony vasárnaponként a diákmisén itt azért megtelt a templom, és itt oldalt gitáros éneklő, hol Gregoriánt, hol gitáros énekeket éneklő fiatalok voltak. Hát ez mind emlékként itt van bennem. A gyerekek megnőttek, és ma felelősségteljes felnőttek, egy picit mi is megöregettünk. Kedves testvérek, az idők jelei. Mert aztán figyelnünk kell, mert benne élünk a világba, itt és most, hogy miben élünk mi? Mit mutat az Isten? Mire hív, amikor az ember a maga butasága, bűnre való hajlama következtében újra és újra elbukik, az önzése, az Isten nélkülisége következtében újabb és újabb bukdácsolásokba zuhan bele. Ezt éljük át most drámai módon. Krízis! Hát ezzel a mostani állapottal én múlt év októberében szembesültem először, ilyen megrendítő módon, amikor Rómában voltam, néhány napra, mert van egy kispapunk, akit akkor szenteltek diákonussá, ő a Germanicum et Hungaricum kollégium növendéke, és közel egy évig volt nálam a Váci plébániámon lelkipásztori gyakorlaton, és nagyon jól összebarátkoztam vele, úgyhogy püspök úr, megyés püspök úr, Váci rektor úr, és még néhány pappal kimentünk, hogy részt vegyünk ennek a fiatalembernek a szentelésén. És elég sokat utaztunk a metróval, és az emberek kezébe újságot láttam, és ott láttam a kiírást. Bankkrízis, bankkrízis, bankkrízis. Aztán hazaérkezve, decemberbe ért egy közelebbi sokk, amikor a templom közelébe élő vállalkozót kellett eltemetnem, mert öngyilkolta magát. És amikor a felesége bejelentett, és ugye megkérdeztem, hogy és a halál oka mi? Azt mondja, atya, végzett magával, mert a vállalkozása csődbe ment. Zárójel. De ez már a harmadik házassága volt. Nem ítélek, de háttér. Mindenhol gyerekek, és ez a harmadik asszony, akivel együtt élt, és egy 6 éves gyerek. Nem számít ez a harmadik asszony, meg az a kis gyerek. Csak ez a rohadt pénz. Az emberi személy, a társ, akár hanyadik, meg az a kis gyerek. Értitek, hogy olyan sok ilyen fájdalmas tünet van. Februárban mentem a Kisváci temetőbe temetni. Kilépek az autóból, elém toppon az egyik sírású. Atya! Mi lesz velünk? Rögtön tudtam, hogy mit kérdez. De rákérdeztem, mire gondol? Hát erre a pénzügyi csődre. Ja, mondom, Mammon Isten csődöt mond, nagyot ígér, és utána elejt. Kedves testvérek, Vácott működik az országban az egyetlen egyházi fönntartású pszichológiai rendelő, ahol egy apáca a munkatársaival szolgálja az embereket. Olyan 70 kilométeres körzetbe. Rengeteg a baj. A Rita nővér azt mondja, újabban hetente 5-6 új paciense van. Megnőtt a nagymamáknak, főleg a nagymamáknak a száma. Miért? Mert hát a csodálatos unokáik belementek mindenfajta vállalkozásba. A biztosíték meg a nagymama vagyona pénze az a kis, egy életen keresztül összegyűjtött kis vagyonka, és ez most vagy elúszott, vagy így remeg a lécen. És mennek az öreg asszonyaink a pszichológa apácához kezeltetni magukat. A sort lehetne egymás után sorolni, és talán ti is tudnátok meg annyi hasonló a ti környezetetekben lévő ebbe a vonulásba bele tartozó történetet. És talán drámaiabbakat is. Kedves testvérek, mire építjük az életünket? Keressük előbb az Isten országát, annak igazságát? Vagy a mammonnak a birodalmát keressük? Ne értsetek félre, nem lehetünk bárgyú emberek, ebben a pénzügyi krízisben magam is elugrottam az egyik OTP igazgatóhoz, aki templomba járó hívünk, hogy Miklóskám, most mondd meg, mi a csodát csináljak, mert hát én is felelős vagyok az egyház község pénzéért, mi a csodát csináljak? Nem mondom meg, hogy mit mondott, mert nem érdekes. Tehát nem lehetünk bárgyúak. Utána kell nézni a dolgainknak, és észnél kell lenni. De nagyon-nagyon nagy súllyal az a mai helyzet gazdaságilag is, politikailag is arra irányítja a figyelmet, hogy a kulisszák mögé nézzünk mindennek a gyökerét, a mélységeit kell, kedves testvérek, meglátni, fölfedezni. Vallási üzenete van a mostani krízisnek. Mire építjük az életünket? A perifériára kerülnek a végső dolgok. Az Isten, a szeretet, a megbocsátás, a türelem, a lemondás, a lelki értékek, csak a kézzel fogható gazdasági dolgok az életnek a legfontosabb dolgai. És aztán a moralitás, az erkölcs, a gender mozgalom, ugye? Ez a fajmozgalom, hogy már nincs férfi, meg nincs nő, hanem személy van. Ismerős a vicc, amikor találkozik két ember az utcán, és akkor megkérdezi, mi történt veletek. Hát azt mondja, csodálatos dolog történt, született egy gyerekem. Ja, kisfiú, kislány? Nem tudom. Majd eldönti, ha 18 éves lesz. A legtermészetesebb dolgokért kell ma küzdenünk. És ezt higgyétek el, mielőtt még a természet fölöttihez oda kapcsolódnánk és rácsodálkoznánk, a legtermészetesebb, legnormálisabb, ahogy az életet az Isten megalkotta ebben az anyagi természetünkben, világunkban, ezt normálisan fölfogni és ezzel élni. Hogy a nő nő legyen, a férfi meg férfi legyen. És hogy mire teremtett az Isten az embert? Hogy elfogadjuk az életet, mint ajándékot, és benne a nemiségünket is elfogadjuk, mint ajándékot. És nem vacakulunk össze-vissza. Ez nem szabadság, ez hülyeség. Ez idiotizmus, ezt merjük kimondani. Lehet, hogy ilyen nagy szalag címmel mondják a szabadságra hivatkozva, hogy azt csinálok, amit akarok. Na azért nem csinálhatok ezzel a fizikai világgal azt, amit akarok. Nézd meg a benzines hordódat egy égő gyufával. Dugd be az ujjadat a konnektorba. Hát ne legyünk szamarak, de ez túl evidens. És a erkölcsi kérdéseink fölött meg vacakolunk. Minden a bőrünkre megy, de minden a bőrünkre megy. Egy tébolyult világban vagyunk. Én már néha, amikor begurulok, akkor azt mondom, hogy minden második ember nem normális. Persze ez így nem igaz. De hogy baj van, és nem is a pénzünkkel van baj, meg a bankokkal, hanem magával az emberrel van baj. A második János Pál pápa Solicitudo Rei szociális enciklikája, amely 1988-ban jelent meg magyarul, ebben található a Szentatyának a fejtegetése, amikor azt mondja, hogy tulajdonképpen a bűnnek a struktúrái épültek ki, most már régóta, amióta a profit éhség és a hatalomvágy olyan ügyes rafinériával elkezdte behálózni az egész emberiséget. A bűn struktúrái kialakultak, és kialakulnak újra és újra. Mint a polip átjárja az egész életünket, nem is tudunk kimászni belőle. Iszonyatos csapda az, amiben itt benne vagyunk, és a háttérben, mert tudjátok, nem a felszín az érdekes, az is érdekes persze, hanem hogy mik vannak ott a háttérben. Pár hete hívtam meg a plebániánkra egy lelki napot tartani Kozma Imre atyát, akit nem kell bemutatni, a Máltai Szeretett Szolgálatnak a vezetője, és hát tőle tudom, ott mondta az előadásában, és meg is kérdeztem, hogy elmondhatom-e az ő példáját. Azt mondja az Imre atya, hogy pár éve Rómában volt egy nemzetközi konferencián, és ott mondták, a világnak, az emberiségnek a sorsa 8-10 ember kezében van. Most az egyik bedobta a törül között. Ezért van az, hogy ilyen módon még a zsebünkből is kiveszik a pénzt. És amiben van a világ, hogy megnehezült, állítólag ez van a háttérben, nem tudom. De rafinált a világ. Most, kedves testvérek, van itt valami kiút. Én nem vagyok közgazdász, és úgy nem értek a pénzhez, és a gazdasági dolgokhoz, mint egy szakember. És nem is akarok valamilyen modellt adni, mert ez nem az én tisztségem. És nem is értek hozzá. Én is elmentem, mint mondtam nektek, a pénzügyi szakemberhez, hogy a egyházközség pénzével mi a csodát csináljak. Én más utat szeretnék nektek mondani, hogy ebben a bizonytalan életben, a mostani megnehezült életünkben meglássuk a fényt, és a kiút felé elinduljunk. Azt mondom, hogy ezen az úton mi, ha hívő emberek vagyunk, és ha itt vagytok a templomba, ezzel a fénnyel és megoldással rendelkezünk mi. Csak hogy sokkal bátrabban rendelkezzünk, vagyis a hitünkkel, és azzal az evangéliumi értékkel, amit Krisztus Urunktól kaptunk. Így is megfogalmazhatom, hogy van-e válságkezelő program? Van. Az Istennek a válságkezelő programja, amit szeretnék nektek aláhúzni. És mi az Isten válságkezelő programja? Az nem papíron van. Az Jézus Krisztus, akinek a szavait leírták az evangéliumokban, én értelemben Krisztus ügye, tanítása, életpéldája, élete valóban papíron is van. De a Biblia semmit nem ér, ha csak ezen a papíron van, és nem hatol belénk. Ha az Úr Jézus Krisztussal egy benső szellemi kapcsolattal nem rendelkezünk, ha nem lesz egy kegyelmi kapcsolatunk, Ami Krisztus nem fedezzük fel ebben a világban, az nem lesz megváltó számunkra. És Jézus nem azért jött, hogy teletömje a zsebünket pénzzel, hanem hogy megmutassa, mi az emberi életnek és ennek a világnak a végső értelme. És hogy ehhez a végső értelemhez mindent be tudjunk állítani, még a pénztárcánkat is. Múlt év, szeptemberében megadatott nekem életemben először, hogy nem én vezettem egy zarándok csoportot, hanem Szent Pál apostol évében vagyunk még, és a szombathelyi püspök úr, a Veres püspökatya meghirdetett egy papoknak szóló zarándokutat, Szent Pál európai útját, hogy járjuk végig, nézzük meg, és erre az útra volt alkalmam jelentkezni. Hát életemben először voltam Görögországban, mert csak az ottani állomás helyeket néztük meg, Filippit, Korintust, Atént, Tesszalonikát. Egy 9 napos út volt ez, és ami csodálatos volt, hogy 2 püspök volt velünk, Bosák Nándor püspök atya, még több biblikus professzor, teológiai tanárok, 30 pap, 2 püspök és 10 civil testvér volt. És nekem ez nagyon sokat jelentett, mint a többi kollégának is. Az egyik legmarkánsabb pillanat az volt, amikor Kavallában, régi nevén Neápolisban megálltunk. Ahol a nagy apostola, nemzetek apostola, Pál életében először Európa földjére lépett, hozván az evangéliumot. És ott a tengerparton van egy ortodox kolostor, amelynek a tenger felüli oldalán egy gyönyörű mozaik kép van. Azt ábrázolja ez a mozaik kép, hogy az apostol kilép a hajóból és rálép Európa földjére. És ez döbbenetes volt, hogy nem csak nekem, hanem minden papnak egy olyan sokkoló szellemi élmény volt, hogy Istenem, ez a Pál úgy lépett Európa földjére, egyetlen keresztény közösség nem volt. Senkit még Európában nem kereszteltek meg. Egy katolikus keresztény templom nem volt. Volt viszont pogányság, és volt viszont korintusi módon való élés, ami azt jelenti, jó benne vagyunk a bűnös életben, főleg a paráznaságban, mert Korintusban, mint manapság, főleg a testiségnek minden aberrált változata divatos volt. Ott azok jártak a fürdőbe, akik nyakig benne voltak a bűnös élvezetekbe. És az apostol, Pál, nem gyufázott be, nem remegett a keze lába, hogy rossz a környezet, hogy a körülmények nem olyanok, hogy az emberek nem megtértek, hanem gonoszok. Tele vannak mindenfajta bűnnel, mocsokkal, szennyel. És most mit csináljak? Nem hezitált így, nem vacakolt így, kedves volt testvérek. Ez az ember elindult. Ettől a helytől, Neápolistól, régi nevén, mai nevén Kavallától, 14 kilométerre van Filippi, az első európai keresztény közösség, vagy egyházközség, amit alapított Pál. Már csak a romjaiban van a régi Filippi. Írt is nekik egy levelet. Azt is meglátogattuk, ott a kövek beszéltek, hogy a középkorban hatalmas bazilika volt ott. Aztán a 400 éves török uralom elsöpört mindent. Nekünk ez azért volt olyan érdekes, mert mi papok ott átéltük azt, hogy mintha a mai korunk is olyan lenne, mint Pál apostolnak a kora. Azért nem teljesen olyan, mert vannak egyházközségeink, templomaink minden országban, minden népnél. De mindenhol érezzük azt, hogy sok vonatkozásban a szentelt víz lehullott rólunk, hogy tömegeket nem keresztelnek meg, hogy sokaknak baja van az egyházzal, nincs kiút, belebonyolódunk a pénzügyi krízisekbe, a gazdasággal vacakolunk. Persze, hogy kell azzal is, mert életünk része. De hogy van-e olyan bátorság, mint Pál apostolban? Van-e olyan elkötelezettség, tűzés, erő, hogy akkor én viszem, mint a kovász, amely majd átjárja a tésztát, hogy ezzel a szívvel és lélekkel merjük-e vállalni ma a küldetésünket az egyházban? Hogy a fényt, amit Krisztus gyújt a hitben, abban a felismerésben, hogy a halálból van föltámadás, hogy van örök életünk, és a távlat nem ez a föld és földgolyó, hanem az örök élet. Hogy ez motivál-e bennünket úgy, hogy elfeledkezünk ennek a világnak a bűvöletében, és a bűvöletétől, és rányílik az egész gondolkodásunk és erkölcsi magatartásunk arra az örökre. Higgyétek el, ha nincs örök élet a mi földi küzdelmeinkben, életünkben, ha nincs hitünk, dőlnek össze az emberi életek. Sorozatosan ezt tapasztalom. Dőlnek össze korunkban az életek. Mibe kapaszkodjak? Ha már a bankomba se tudok kapaszkodni. Mibe? Ja, egyetlen van az Isten. És az ő válságkezelő programja Krisztus. És ő ki van hagyva az életünkből? Értitek, hogy újra föl kell fedezni az Úr Jézus Krisztust? Biblia éve, Pál apostol éve. Legyetek rendszeres Biblia olvasók. De rendszeresen. Nincs vége a Biblia évének, mert egész életünk a Isten felénk hajló szeretetének a programjával kell rendelkezzen. Abból élünk, hogyan szeretett bennünket, és hogyan szeret az Isten. Mi az a válságkezelő program? Mert a legnagyobb válság az, hogy bűneink vannak, és meg kell halnunk. És a válságkezelő program Jézus Krisztusban az, hogy is van neked örök életed. Higgyél már benne, mikor térsz már meg? Mikor? Mikor jössz felén? Higgyétek el, újra fel kell fedezni a kereszténységet, a lelki értékeket. Az, hogy a kevés elég. Hogy nem a földet kell megnyerni, hanem az eget. Hogy itt élünk. És itt is bölcsnek kell lenni. A Szent Pál nem egy balfácán ember volt, mert volt neki földi szakmája, sátorkészítő volt. Ő nem a persei pénzből élt meg, a munkájából. Nem egy elveszett ember volt. Semmire nem volt jó. Két lábon járt a földön. De azzal az élménnyel, amit a damaszkuszi úton, az ő megtérésében, amikor Krisztussal találkozott, ami átformálta őt, ez a Krisztussal való találkozásnak az élménye. Kedves testvérek, ha nem imádkozunk, ha nem gondolkodunk életünk értelme fölött, ha nem kezdjük el komolyan a kapcsolatot Krisztussal, hogyan várnánk, hogy a saját bőrünkben, szívünkben, lelkünkben megtapasztaljuk a megváltást? A messiás működését bennünk, a szeretet győzelmét, amit az Isten az ő szeretetével, kegyelmével teremt az emberben, ha ki se próbálom a Krisztust, Hogy tud az a gyerek megtanulni focizni, úszni, vívni, ha soha nem megy a tornaterembe vagy a focipályára? Hogyan? Mikor tanulja meg az a férfi az esztergálást, ha soha nem megy oda? Mikor tanulunk meg írni, olvasni, számolni, ha elő se vesszük a könyvet, és nem járunk iskolába? Újra felfedezni Krisztust. Óriási lelki mentő szolgálatra van ma szükség, mert bajban vannak az emberek. Remélem nem ti, de ti, illetve így mondom, mi vagyunk a kovász. Ez az agyonszidott anyaszentegyház. Benne a tagjaival. És merünk-e bátrak lenni, az Úr Jézusnak a hordozói lenni? Hogy hordozzuk a fényt. Hát azt, amit majd nagy szombaton este meg fogtok élni a liturgia keretében, hogy az Atya majd kint a templomon kívül meggyújtja a tüzet. A tűzről a húsvéti gyertyát is be fog ide a sötét templomba jönni, és énekelni fogja, hogy Krisztus világossága. Mit akar ezzel az egyház átéltetni, hogy vegyük tudomásul, a sötétségből csak Isten tud világosságot teremteni. De meg vagy mentve, a bűneidből van kiút, a tévedésedből van igazságra találás, és a halálodból van föltámadás. De ezt ha nem hallják, ha nem mondjuk és nem képviseljük, akkor mi van? Két dolgot mondanák nektek. A személyes hitet és a közösségre való találást. A személyes hitet és a közösségre való találást. Szólóban nem lehet kereszténynek lenni. Én kérlek benneteket, hogy foglalkozzatok a hittel. Éljétek a keresztény életet. És próbáljatok közösségre találni. Hogy a plebános atyával együtt építsétek újjá, újra ezt a közösséget, a tiéteket, hogy ki a maga helyén kovász legyen, és akkor tovább viszitek a saját családotokba, a rokoni körbe, baráti körbe, ott is legyél kovász, nem te fogsz aratni, neked el kell mondani a hited reménységét, örömét, legyél egy világító fáklya, hogy van gyerekeim kiút. Találjátok meg már a kiutat a Krisztusban. Ő az élet, a létezés váltságkezelő programja. Találjunk már rá. De ezzel a páli szívvel, hogy nem remeg, egy lerohadt, szétrohadt, elbetegült, agyalágyult világba beleviszi az igazságot, a tisztaságot, a fényt, a reményt, az örök jövőt. Értitek, miről van ma szó? Egy rohadt világban vagyunk, mert lerohasztották. A mi feladatunk, hogy vigyük bele a fényt. Vigyük bele a krisztusi életet. És ez lesz a kiút. Tehát személyes hit és közösségre találás. Én nem hiszem, hogy másban bízhatnénk, mint hogy erre törekedjünk, és az élő Jézussal legyen egy csodálatos kapcsolatunk. Azért nem csak ezeket látom. Záróakkorként, hagyd mondjam el, az utóbbi hetekben nagyon sok örömteli, reményteli eseményben voltam, amikor a Mária Besnyői Lelkigyakorlatos Házban fullon voltak, minden szoba elfoglalva. Ilyen lelkiségben lévő fiatal házaspárok, ilyen családcsoportok. A másikba egy másik fajta lelkiség. Fönn az emeleten, itt-ott, mi is ott voltunk az egyik csoporttal. Azért úgy elgondolkoztam, Istenem, ilyen kis kovász jelenségek, s tele élettel. Tegnap, hagyd mondjam el, mert már ki akar jönni belőlem. Világvasárnapon, délután 5 órakor, a templom udvarunkban, körbe azért, képzeljétek el, körforgalom van, tehát olyan csönd nincsen sajnos a templomban és templom körül, de 42-en előadták élőben a passiót. Felnőtt emberek. Fülorgégész volt a Pilátus, egy igen magas beosztású ember volt a Kaifás, volt Ács is, és a Európa hírű gladiátorok Vácon ott működnek, Európa minden országában szerepeltek már, élőben előadták a passiót. Olyan megrendítő volt, közel 300-an voltak a nézők, megrendültünk. A forgatag, amely megy, állandóan jöttek az autók, közben pedig nagyon profi módon és ragyogó időben és pazar előadásban a passió megjelenítődik. Ezek azok a jelek, meg hogy ti itt vagytok. Ne ijedjetek meg. Ne a számok bűvöletébe éljünk, hanem a küldetésünk tudatába, hogy van feladatunk. Nem aratásra hív az Úr, hanem magvetésre. Meg ilyen kis Szent János bogárként világítsunk. Meg mondjuk, de főleg mutassuk a kiutat, hogy nekem van Istenem. Ő belé kapaszkodom. Van megváltó Krisztusom. Ismerem a hangját. Olvasom az életét és a tanítását. És képzeljétek el, meg lehet élni. És ebből meg lehet élni. Amen.